Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Széchenyi Gábor és Földvári András, az Autó főszerkesztője és főmunkatársa. Járvány van, és az elmúlt évben is járvány volt, ami azt jelenti, hogy mennénk, de nem lehet, utaznánk messzire, különösen nem lehet, városon belül mennénk, de zsúfolt a tömegközlekedés, úgyhogy kell választanunk, hogy mivel közlekedünk, autóval, azon belül sajáttal, rollerezünk, biciklizünk, gyalogolunk. Mi a jövője? Jó reggelt! Vagy jó napot!
Jó reggelt! Én is köszöntök mindenkit. Nem tudom, hogy ha kezdhetem. Nagyon nehéz most megmondani, hogy mi a jövője. A közlekedés nyilván nem fog eltűnni, és járvány nélkül is elég régóta változóban van. Úgy tűnik, hogy a jövő elektromos, nem azért, mert az elektromosság annyira tiszta, mert hát arról is beszélhetünk, hogy hogyan állítjuk elő a villanyt ahhoz, hogy az elektromos járműveinket hajtsuk, hanem azért, mert nagyon jó a hatásfoka az elektromos hajtásoknak, és ahogy egy műegyetemi professzorom mondta korábban, egyelőre nem találtunk ki ennél jobbat. Ha azt nézzük, hogy ezek az elektromos járművek milyenek lesznek, ugye most a járvány miatt, és ez még talán jó ideig kitart, kicsit tartunk a tömegközlekedéstől, tehát az egyéni közlekedés, az, ami az utóbbi időben visszaszorulni látszott, előtérbe kerül, és úgy gondolom, hogy ez jót fog tenni az autózásnak, és jót fog tenni a motorozásnak is.
Nem találtak ki még semmi jobbat az elektromos hajtásnál? Hát ilyen rendszerekben gondolkozunk, hogy hibrid hajtás, gáz, utána üzemanyagcella, meg még mit tudom én, mit akarnak az emberek elégetni ahhoz, hogy menjen az a jármű. A villanymotor a legjobb?
Így van, de a villanymotor ezeknek csak a vége, amikről itt beszéltünk, a hibrideknek is ugye van villanymotorjuk, és amikor nem járatják a belső égésű általában benzines motorjukat, akkor ugye villanymotorral közlekednek. Az üzemanyagcellás autó pedig egyenesen elektromos autó, hiszen az üzemanyagcella nem csinál mást, mint egy klasszikus fizikaórai kísérletet vagy kémiaórai kísérletet megfordítva, ahol ugye bontottuk a kísérletben a vizet egyen árammal hidrogénre és oxigénre. Hidrogénből és a levegő oxigénjéből elektromos áramot termel, szintén az autó villanymotorjának. Itt egyelőre az a nagy probléma, hogy oxigénünk van a levegőben, azt ki tudja fogni onnan a cella, illetve az autó, de a hidrogént magával kell vinnie. Ahhoz, hogy jó hatásfokkal elegendő mennyiségű hidrogént tudjon magával vinni, ahhoz nagy nyomású és nagyon drága rendszerek kellenek, és arról még nem is beszéltünk, hogy mindezt az autóba kell juttatni, szintén nagy nyomású utakon.
De kell ahhoz majd valamiféle bátorság, hogy az ember jó néhány atmoszférára összesűrített gázon üljön?
Egyelőre a mai helyzethez képest úgy néz ki, hogy kicsit kell. De én úgy gondolom, hogy ez a mostani állapot olyan, mint amikor a lovaskocsit hajtó emberek 100-120 évvel ezelőtt féltek attól, hogy éghető anyagon, benzinen kell ülniük az autóban. Tehát az a technika, technológia, mérnöki tudás régóta megvan az autógyártóknál, hogy nagy nyomáson ezeket a nagy nyomású sűrített rendszereket üzemeltessék, és nagy nyomáson hidrogént tudjunk tárolni. De nem titok, hogy az például ma is gond az üzemanyag cellás prototípusokat már elkészített márkáknál, hogyha mondjuk az arizonai sivatagban, a repülőtéri parkolóban ott hagyom az üzemanyag cellás automat egy hétre, mert elutaztam nyaralni, akkor a 60-70 fokos betonon hogyan lehet megőrizni a stabilitását egy ilyen szerkezetnek. Egyelőre egyébként úgy, hogy nyomásérzékelő figyelik a változásokat a hidrogéntartályokban, és elengedik a hidrogént a levegőbe, ami nem olyan nagyon nagy baj. Tehát ez a technológia megvan, tudatot kell formálni, ugye ez a divatos kifejezés, ahogy az emberek nem félnek 60-70 liter benzinen és gázolajon autózni ma, úgy nem fognak félni, ha ez lesz a jövő a hidrogéntől az autójukban.
Uh-huh. Szakújság.
Én ott tegyek annyit hozzá, hogy a hidrogéntől való félelemhez eléggé hozzájárult, igaz, hogy most már elég régen a Zeppelinnek a balesete annak idején, azután a hidrogénről sokáig, mint üzemanyagról nem nagyon lehetett hallani, pedig a technológiát ismerték korábban is. A mostani üzemanyagcellánál talán már elég rég volt ez a baleset is, hogy erre emlékezzenek az emberek, de mindenképpen föláll az a veszély, ha ezt így veszélynek lehet mondani, hogy a hidrogént akárcsak az elektromos áramot ugyanolyan piszkos módszerekkel állítják elő, legalábbis azt az áramot, amivel a vizet kell bontani, ezt fekete hidrogénnek hívják ebben az esetben, ami jól jellemzi ezt az állapotot. De másik oldalról meg, hogyha elterjednek azok a szélerőművek, meg mondjuk napelemmel működő áramelőállítás rendszerek, amelyek esetleg már többletet is tudnak termelni a villamos áramból, akkor a hidrogént az egyik legjobb energiatároló eszköznek tekintik, és ilyenkor vizet bontanak, hidrogént tárolnak, és föl lehet használni egyebek között üzemanyagcellában is.
Na jó, de én, mint leendő tulajdonos valamikor, én nyugodt leszek, mert azt mondom, gondolom, hogy az autó milyen tiszta. Vizet pöfök ki, és kész. Nekem valahogy gondolnom kell arra, hogy azt az üzemanyagot, akármi is legyen, hogy állították elő? Vagy az legyen a világ gondja?
Hát gondolhatunk rá, de hogy amikor a villanyt fölkapcsoljuk, azért ez nem nagyon fut át az agyunkon, hogy vajon az az áram honnan érkezik. Szerintem az autó esetében valami hasonló gondolatsoron kell végigjárni.
De ez a felelősség áttolása valami másra, nem?
Inkább azt jelenti a felelősség, igen, részben áttolása, de részben a felelősség határait jelenti. Hát ezt a felhasználó, a fogyasztó nem nagyon tudja befolyásolni.
Ki tudják befolyásolni? Szabályozók? Gyártók? Államok?
Mindegyik együtt. Hát a szabályozókat, ha veszük, most is igen erősen szabályozzák az autókat, például ezekkel a széndioxid kibocsátási kvótákkal, de másrészt az autós is szabályozzák, aki mondjuk majd az üzemanyag cellába töltendő hidrogénért fizet, vagy a villanyáramért fizet, és végülis ő azt szerint fog dönteni, hogy az autó használata a legpraktikusabb, meg a leggazdaságosabb. Ezt meg lehet azt szerint szabályozni, hogy mekkora felelősséget hárítunk rá az üzemanyag kiválasztásában.
Egy magánember az általában a saját autója körül forog, a gondolatai is itt forognak, de az autózásnak csak egy része a személyautózás. Van teherszállítás is, ahol nem egy tonna az autó meg a szállítmány, hanem 40-50. Ezekre ugyanezek a jövőbeni prognózisok érvényesek? Elektromos kamionok, hidrogénhajtású kamionok fogják szelni a világot?
Könnyen lehet, illetve a hidrogénhajtásnak nagyobb jövőt látok pont a nagy járművek, a teherautók, de akár a tengerjáró hajók hajtásában is, mert a akkumulátor mondjuk a hasznos teher helyett vesz rengeteg teret a teherautókban, a 700 atmoszférával összenyomott félelmetes hidrogén viszont jóval kisebb helyen elfér, és könnyen cserélhető is a tartály, nem kellene, hát megvan a hálózat hozzá természetesen, de nem kell nagy és egyelőre hosszadalmas telepeket kiépíteni az akkumulátorok töltésére.
Mennyire lehet ez gazdaságos? Ezt az átlag ember úgy számolja, hogy egy tankkal mennyit tud elmenni. Ebből a szempontból mennyit lehet elmenni ma egy tank árammal, egy tank hidrogénnel, egy tank földgázzal? Ezt szoktuk kockás papíron számolgatni, amikor azt nézzük, hogy mibe fog ez kerülni.
Hát ez erősen függ a tank méretétől, és ugye a legdrágább tank ilyen szempontból ma az akkumulátor, a lítium-ionos technológia, hiszen ritka földfémeket használ, amiknek ugye két fő jellemzőjük van, az egyik, hogy ritka, a másik, hogy földfém, tehát hogy nem könnyű őket előbányászni, és nem is nagyon környezetbarát az a technológia, amivel a ritka földfémeket, például a lítiumot elő lehet hozni a föld alól. Tehát a lítium-ionos akkumulátorok drágák. Ez az egyik baj velük. A másik baj velük, hogy nagyon nehezek. Ma egy villanyautó, de még egy hibridnek is jelentős részben az ára az akkumulátor árából, költségéből adódik. Tehát a legrosszabb hatásfokú tank ilyen szempontból az akkumulátor. Egy fokkal jobb hatásfokú térfogat vagy tömeg szempontból a hidrogén, mert 5-6 kiló hidrogénnel, sűrített nagynyomású, 700 bar körüli nyomású, az nagyon nagy nyomás, hidrogénnel ma el lehet menni már 5. Ez azért jó szám, de ahhoz, hogy a tartály, a hidrogén tartály ma 5-6 kiló hidrogént ezen a nyomáson tartósan tárolni tudjon, körülbelül 70-100 liternyi helyet foglal el az autóból a több rétegű tartály meg a kiszolgáló rendszer. Az akkumulátoros fejlesztők, villanyautófejlesztők, de az üzemanyag cella fejlesztők is, akikkel én beszéltem, mind azt mondták, és ez egy jó viszonyítási szám, hogy az a technológia lesz ebből a szempontból nyerő, bár szerintük is mindegyiknek a végén villanymotor lesz, tehát az az áram, amit termelünk, vagy az az energia, amit termelünk, az elektromos energia lesz, és villanymotorban megy be, de hogyha a termelő oldalon akkora szerkezetből, méretből, mint ma egy átlagos üzemanyagtartály egy belső égésű motoros autóban, tehát 50-60 liternyi akkumulátorból, üzemanyagcellából, hidrogéntartályból, bármiből 5-600 km hatótávot ki tudunk hozni. Ez még csak közeledik, még nem tartunk itt.
Ma akkor még mindig mondhatjuk azt, hogy a dízel a legjobb?
Attól függ, milyen szempontból, fogyasztási szempontból?
Igen, egy tankkal, egy átlagos tankkal mivel jutok a legmesszebb?
Hát erre lehet mondani, hogy a dízellel, és azt is lehet mondani, hogy sokáig ugye a döntéshozók is támogatták a dízelt, mert a belső égésű technológiában a legjobb hatásfokú a dízelmotor. A modern dízelmotorok különösen jó hatásfokúak, a tisztaságukkal lehet baj, illetve volt is baj, de ha normálisan, tisztességesen és becsületesen felszerelik őket mindenféle utókezelő rendszerekkel, akkor lehetnek elég tiszták is, ettől persze drágábbak is lesznek. De amíg a CO2, tehát a széndioxid emisszió volt a vezérfonal a szabályozásban, addig a dízelek taroltak a piacokon, mert hogy a legjobb hatásfokú égésből jön ki a legkisebb elégetett gázmennyiség, tehát ugye minél kevesebbet égetek el, annál kevesebb széndioxid keletkezik, ez ilyen egyszerű matematika, ezért ilyen szempontból, széndioxid szempontból a dízelek sokáig előnyt élveztek. Most aztán fordult a szél néhány év.
A szabályozás miatt fordul a szél? Vagy a technológia fejlődik időnként akkorát, hogy engedi fordulni a szelet?
Hát ezt nagyon nehéz innen megmondani. Úgy néz ki, hogy ugye a technológia az magától is fejlődik, nem feltétlenül a szabályozás fejleszti a technológiát. Én úgy gondolom, de ez csak az én véleményem ebből a szempontból, hogy sokkal előnyösebb valami felé terelni az ipart is és a vásárlót is azzal, hogy neki jobb, hogyha a modernebb technológiát használja, mint hogyha ha tiltjuk és adókkal sújtjuk és használati korlátozásokat vezetünk be egy egyébként már meglévő technológiával szemben. Hiszen ha valaki megvette az akármilyen hajtásláncú autóját néhány éve, az nyilvánvalóan nem örül annak, hogyha egyszer csak duplájára emelkedik az adója, vagy nem is tud bemenni mondjuk a munkahelyére vele, ahogy korábban tehette.
Ebben a szabályozás irányban egyébként a szakújságírók egyetértenek? Tehát osztják egymás véleményét?
Nem feltétlenül. Ugye a legnagyobb kérdés az az, amit itt már egy kicsit érintettünk is az elején, meg András is érintette, hogy nagyon nem mindegy, hogy a helyileg, lokálisan tiszta, üzemű, elektromos autók, hiszen az végképp nem pufog ki semmit, még csak vizet sem, mint az üzemanyagcella, annak az akkumulátorát miből töltjük. Mert lehető tiszta a belvárosban, illetve tiszta is a belvárosban, ha lignit erőmű termelte meg hozzá az áramot, mondjuk 200-250 kilométerre, ugye a lignit erőmű önmagában szennyező, önmagában nehéz tárolni az általa megtermelt energiát, rengeteg veszteséggel kell számolni a szállításkor, rengeteg veszteséggel kell számolni a töltéskor, tehát azonnal rontja ezt a fajta lábnyomot az energiatermelés elrontása. És a szabályozások többsége ma még ezt nem nagyon veszi figyelembe. Örül a villanyautónak, aminek egyébként összességében örülni is kell, de hogy miből tankoljuk idézőjelben a villanyautót, az kevésbé tudott, vagy azzal kevésbé foglalkoznak.
Földveri András jelzett, látom.
Igen, még az előző kérdéshez úgy, ahogy konkrét számításokkal tudnék válaszolni arra, hogy az egyszerű autósnak, vagy az egyszerű pénztárcájának mi felelnek legjobban, a Toyota Mirai, amelyik üzemanyag cellás létező autó, az körülbelül 5 kg hidrogénnel tesz meg egy olyan 550 kilométeres távolságot, ez így nagyon jó, és a számítás pedig azt mondja, hogy 1 kg hidrogén körülbelül 10 euróba kerül, és ha ezt veszük alapul, ez annak felel meg, mintha 8 liter benzint, vagy gázolajat vásárolnánk ezen az áron, és ez mondjuk a válasz a dízel kérdésre, és ugyanez elektromos hajtással, tehát az akkumulátorból körülbelül a negyede költség.
Fogok-e valahol, ha mondjuk elmegyek ezzel az autóval 500 kilométerre, a hidrogénes autóval, és ott újra tankolnom kell, fogok találni valahol hidrogénkutat? Vagy ki kell választanom az úti célomat, és az legyen, ahol van újabb tankolási lehetőség?
Ja, a legvalószínűbb, hogy nem lesz kút, hiszen nincs, vagy alig van, még azokban az országokban is, ahol mondjuk a Mirai-t meg lehet venni. Inkább azon gondolkoznak a üzemanyag cellás, mondjuk a Renault Master flottára készülők, hogy olyan cégeknek árusítják ezeket a haszonjárműveket, amelyek nagyjából meghatározott útvonalon járnak, és ott el tudják helyezni azt a néhány töltőállomást, ahova ezek mennek. Az autóval együtt adják a töltési lehetőséget, a szervizt is, tehát egy komplett kiszolgálással próbálják ezeket az autókat ellátni, mert természetesen nagyon távol áll a hidrogén attól a hálózattól, ahol a benzint vagy a dízelolajat lehet megvenni, és attól is, ahol a villannyal mondjuk a konnektorhoz oda lehet állni.
Széchenyi Gábor említette az energiaállítás mikéntjét, mondjuk a lignit erőműveket, ami ugye egy szén hidrogén, az füstöl, amikor elégetik, bárhogy is csinálják. Az nem megoldás, hogy olyan országokban engedni az elektromos hajtást, ahol mondjuk nincs lignit erőmű, hanem csak atomerőmű van, meg naperőmű, meg szélerőmű, és akkor legalább az nem szennyez. Viszont akkor nem is lehet kimenni a határon vele.
Hát ezt én úgy gondolom, hogy egyelőre kivitelezhetetlen. Persze ez egy elképzelhető teoretikus megoldás, de így nem lehet. Én arról olvastam viszonylag sokat, hogy a kínaiak nagyon erőltették az elektromos autóra való váltást. És aztán elkezdtek számolni néhány év után, ők ugye tele vannak szénerőművekkel, és kiderítették, hogy az átlagos benzines autónál az átlagos elektromos autó bizonyos tartományokban szennyezőbb éppen az elektromos energia előállítási problémái miatt. Ők ott másik struktúra, más gondolkodás, más rendszer, ők ott bevezettek ilyen jellegű adminisztratív intézkedéseket, de ők is inkább arra törekedtek, hogy visszafogják az erőltetett villanyautósítást. Most is villanyautósítanak, csak sokkal kevésbé erőltetetten. Ilyenre lehet látni példát, de hát a világ nyugatibb felén, vagy demokratikusabb felén ezek nehezebben kivitelezhetők.
Milyen jövőt látnak az autó megosztásban? Mert egyre több ilyet lehet látni, és arról is könnyű megismerni a megosztós autókat, hogy a benne ülő sofőr úgy tűnik, hogy mint a picit másképp bánna vele, mint hogyha annak az árát neki kellett volna kifizetni. Ez a jövő, a megosztás?
Biztos, hogy a jövő, de a jövőt azt hangsúlyoznám, mert nem a jelen. Most a pandémia miatt különösen nem az, mert nem szívesen ül be az ember egy olyan autóba, amiről nem tudja, hogy mennyire fertőtlenítették, és mennyire biztonságos beleülni, de mondjuk bízunk abban, hogy ez előbb-utóbb elmúlik, és vissza lehet térni ezekhez az autókhoz, de akkor jön a másik probléma, amit most még nem érintettünk, a kis autók, amik főképpen a megosztásban részesek, kezdenek visszaszorulni. Ez a szabályozásnak a mellékhatása, amelyik a környezetet próbálja megóvni a széndioxidtól. Összetett a folyamat azt látni, de ezzel együtt, meg ezekkel a nehézségekkel együtt is nyilvánvaló, hogy az autó, amit a nap 24 órájában átlagban 23 órát áll egy helyben, azt jobban ki lehet használni, hogyha többen ülnek bele, és több útra használják, kevesebb autó kell, kevesebb helyet foglal, minden szempontból előnyösebb.
De az miért van, hogy a kisautók kezdenek visszaszorulni? Az ember azt gondolná, hogy pont a kisautók valók ilyen helyre, ez valami bonyolult gazdaságossági számítás végeredménye?
Ha nem is bonyolult, de gazdasági számításnak a végeredménye. Vegyük alapul azt, hogy a múlt évtől, de különösen ettől az évtől elég szigorúan hat az a szabály, hogy a egy-egy márka flottájának a kibocsátási átlaga az nem haladhatja meg a 95 g széndioxidot kilométerenként. A legtöbb automárka nem tudja teljesíteni, e fölött van, és egyetlen kiút ebből, ebben a pillanatban a villanymotor. A villanymotorral viszont ilyen kis autókat hajtani nem nagyon tudnak, vagy mert azért, mert nincs benne hely a akkumulátoroknak, de még inkább azért, mert nagyon drágává tenni a kis autókat, eladhatatlanul drágává. És olyan autók szűnnek meg, tűnnek el, mint például a Smart és a rokona a Twingo, ugye most a egyesülő autógyáraknál pont olyan gyárakat érint ez az egyesülés, ami európai kisautó fellegvár volt, mint mondjuk a Fiat, de a Peugeot is, ezeknek a közös autóiból is el fog tűnni elég sok kisautó, és mondjuk az alsó közép kategória lesz az, amelyik a helyére állhat, és ahol talán érdemes, vagy gazdaságos autót gyártani.
Tehát azt lehet állítani, hogy nem a kereslet mozgatja a gyártó kínálatát, hanem a szabályozás, mert hogy bújják a széndioxid kibocsátási kvótákat, és olyan modelleket dobnak a piacra, ami ebbe úgy, ahogy belefér?
A szabályozásnak nagyjából mindegy, hogy milyen autókat csinálnak, csak nem tudnak gazdaságosan kis autókat előállítani, és akkor nyilvánvaló, hogy a drága kis autóra nem lesz kereslet, hiszen ugyanazért, vagy jó, ugyanazért a pénzért lehet egy nagyobb autót is venni, nem fogják ezt megvenni.
Mi mozgatja most a nagy egyesüléseket?
Azt mondják, hogy két dolog főképpen, az egyik az elektromos hajtás költsége, akármilyen módon állítják ezt elő, a másik pedig az önvezető autóknak a kifejlesztése, mind a kettő nagyon-nagyon költséges. De ahogy én visszaemlékszem, a 90-es években már arról lehetett hallani, hogy nemigen maradt több autógyár, mint 5-6 konszerv összesen. Akkor ez eléggé nevetségesnek hangzott, nagyon sok autógyár volt, de ez a folyamat elindult, és tulajdonképpen mindig a költségek csökkentése motiválta ezt, és ugyanerről van most is szó.
Miért kell külön-külön fejleszteni önvezető rendszereket? Nem éri meg inkább megvenni valaki másét, mint hogy külön fejleszteni?
Nem fejlesztenek külön-külön, egész meglepő módon állnak össze autógyárak erre a célra, európai Japánnal, vagy éppen amerikaival, vagy mind a három földrész együtt dolgozik rajta. Nagyon nagy költségek vannak, és nagyon nagy tudományos háttér kell hozzá. Nem egy-egy autógyárnak való ez a feladat.
Egészen eddig az új technológiákról, meg a jövőről beszélgettünk, de a mindennapjainkat azt a használt autók uralják. Baj, hogy ennyi használt autó jön például Magyarországra, vagy nem baj? Vagy ha igen, akkor mitől nem, vagy mitől igen?
Hát, nem akarok nagyon politikusnak látni, de ez azért ennél összetettebb kérdés. Alapvetően nem baj, hiszen az Európai Unióban szabad a kereskedelem, miért ne vásárolhatnék én használt autót egyébként bárhonnan, vagy akár az Európai Unión kívül is. Amit szoktak emlegetni, az, és ez egyfajta tény, hogy öregszik a beérkező autók átlag életkor, tehát növekszik, öregszenek a befelé érkező autók, és növekszik az átlag életkoruk. Ez egyrészt a kereslet képességeiből adódik, tehát erre van pénzünk. Másrészt abból is adódik, hogy a 15 éves autók, a ma 15 éves autók, tehát a 2005 körül gyártott autók sokkal tartósabbak, megbízhatóbbak, használhatóbbak ma, mint mondjuk 2005-ben volt egy 1990-es autó. Ma nyugodtan használhat megbízhatósági, fenntarthatósági szempontokból is egy család egy 15 éves autót, akár napi használatban is. A másik ügy, ami a környezetszennyezés, vagy a környezetvédő, és nem annyira gazdasági oldala ennek a dolognak, én úgy látom, meg úgy is gondolom, hogy lehet ezeket az embereket kárhoztatni azért, mert öreg autókat hoznak be, de én úgy vélem, hogy legalább 75-80%-ban ők egy rosszabb autóból ültek át. A 2005 körüli, vagy a kicsit azutáni autók behozatala azt jelenti, hogy euro 4-es, euro 5-ös emissziós tisztaságú autókat hoznak be átlagosan. Ma az euro 6-nál tartunk, tehát nem a világ kártevői ezek az autók emisszióban. Természetesen többet bocsátanak ki, mint a mai újjak, de ha egy euro 2-es, euro 3-as cserél le valaki egy ilyenre, ahogy az én meglátásaim szerint az esetek többségében történik, ez egyfajta előrelépésnek is tekinthető.
De ezek a napi használatban is euro 3-asok meg euro 2-esek maradnak, mert azt azért minden autótulajdonos tudja, hogy a gépjármű az karbantartást igényel, folyamatos költést arra, hogy az abban a műszaki állapotban maradjon, ahogyan megvásároltuk.
Így van. Hát ez aztán tényleg, ahogy emlegettük korábban a műsor első részében, ez aztán tényleg az egyéni felhasználó felelőssége. Természetesen, hát ha egy kicsit kormol az a dízelmotor, ha egy kicsit olajat fogyaszt az a benzinmotor, attól még a napi használatra alkalmas, sőt a műszaki vizsgán is át lehet vele jutni. Igen, ez így van. Nem lehet mindenki mellé ört állítani, csak bizakodni abban, hogy mindenki jó autóval szeretne járni anyagi lehetőségeinek a függvényében.
Nem lesz szemét telep ebből Magyarország előbb vagy utóbb?
Hát ez csak a tendenciától függ. Ugye ezek az autók nem tartanak örökké, tehát frissülnie is kell az autóállománynak. Egyébként frissül is, talán 128 ezeret új autót helyeztek forgalomba 2020-ban Magyarországon, és ennél csak picivel, néhány ezerrel volt több a használt autó behozatal. Lehet, hogy baj, hogy a használt autó behozatal több, mint az új autóké, de hogy mondjam, egyelőre ez a realitás, ugye az tudja megvenni az átlag család, amire pénze van, lehet őket kárhoztatni azért, mert autózni akarnak, de hát e felé tartunk, tehát megtiltani nem lehet.
Van-e valami összefüggés az új autó árak meg a használt autó árak között? Mert időnként az új autó árakban nagy ugrásokat látunk, meg néha a használt autó árakban is, de nem biztos, hogy a kettő egymásból következik.
Hát elég erős az összefüggés. Elég erős az összefüggés, különösen az András által is emlegetett szabályozások, egyre szigorodó normák és a 95 gram per kilométeres széndioxid kibocsátás flotta szabálya miatt, mert hogy hiába emlegették azt korábban, hogy ezeket a terheket, a többlet kibocsátás, többlet széndioxid emisszió okozta büntetésekből adódó terheket az autógyárak nem fogják áthárítani a fogyasztókra, de áthárították természetesen, hiszen ők ebből élnek. Ez jelentősen megnövelte az autók árát. Aztán szintén András említette, ugye, hogy össze kell állni a korábbi ellenségeknek ahhoz, hogy közösen tudjanak fejleszteni elég tiszta és gazdaságos üzemű autókat. Ezek a költségek is annak ellenére, hogy a szövetségek valamelyest csökkentik a fejlesztési költségeket, végeredményben áremelkedést hoznak. Ez azt jelenti, vagy azt eredményezi, hogy egy-két év alatt egy átlagos, mondjuk ma 5 millió forint körüli családi autó akár 10-12%-kal is megdrágulhatott az elmúlt egy évben.
És ez húzza magával a használt piacot is?
Természetesen növeli a belföldi használt autópiaci forgalmat is, az is jelentősen megnőtt a baj, és növeli a importot is, hiszen aki lecsúszik az új autóról, nagyon logikus gazdasági döntés, hogy használt felé, a használtak felé fordul.
Földeri András?
Azt tenném hozzá, hogy másik áremelő új autóban is, használtban is, egyszerűen az, hogy tavaly januártól az év végéig a forint árfolyama, mondjuk euróhoz mérten, a 330-ról körülbelül 360-ra nőtt, ez olyan 500 000 forint autóba átszámítva.
Van arról információjuk, hogy mi a legnehezebb egy autóipari fúzióban, amikor ellenségek vagy piaci ellenfelek egyesülnek, azon túl, hogy nyilván egy vezérigazgató lehet a korábbi kettő vagy háromból, és ezt le kell meccselni, hogy az ki legyen.
A Peugeot és a Fiat mostani egyesülése után azzal számolnak, hogy a több kontinensen lévő gyárakban összesen a Peugeot két padlólemezét fogja felhasználni a gyártmányok 70%-a, akkor, amikorra el fognak terjedni az új padlólemezek, és ebből logikusan következik, akár meghirdetik, akár nem, hogy egy csomó gyárat be fognak zárni, egy csomó embert el fognak bocsájtani, feltehetően ez a legfájdalmasabb része ennek a fúziónak.
Amúgy új modellekre milyen hatása lesz? Kevesebbet fogunk látni, azt fogjuk tapasztalni, hogy csak az emblémák különböznek egyébként csavarra ugyanolyan autókon?
Azt hiszem, hogy jól modellezhető ez a jóval korábban lezajlott Volkswagen csoport létrejöttébe, ahol a Skoda, a Seat, Audi és a többi márkák vannak benne, hogy jól látható, hogy illetve éppen jól nem látható, hiszen ez a lényeg, hogy azok a részek, amik nincsenek igazán szem előtt, amit padlólemeznek szoktunk nagyjából hívni, és az autógyártásnak a legdrágább pontjai, azon nagyon sok mindenben hasonlítanak, vagy közösek teljesen, és azok a pontok, amik szembeötlenek, amik a dekorációhoz tartoznak, inkább azok térnek el egymástól, valamennyire persze az autónak a hangolása is más, az érzés is, amit keltenek, de a nyers tartalom nagy része az közös.
Tavaly halt meg Surányi Péter, az autó alapítója, és az Inforádió Tempó magazinjának is állandó vendége. Ugyanígy látta ezeket a folyamatokat?
Sokszor beszéltünk erről, és azt hiszem, hogy igen, és gondolkoztam is azon, hogy tudnám én ezt legjobban jellemezni, ezt a kapcsolatát az autókkal, és az jutott eszembe, hogy most már 30 éve, hogy elindítottuk mi akkor az Autópiasz nevű alapot, aminek aztán a folytatása lett az Autó 2, illetve most az Autó, és akkor nagy vita volt, és nem csak szerkesztőségen belül, hanem az olvasókkal is, hogy a még nagyon jelentős számban jelenlévő szocialista országokból származó importautók tesztelésekor milyen szempontokat érvényesítünk mi. Tehát legyünk-e kiméletesebbek ezekkel az autókkal, vegyük tudomásul, hogy ezek nem mindenben felelnek meg a világ sztenderdjeinek, de hát mégiscsak nagyon sok embernek van ilyen, meg olcsóbb is, vagy csináljuk azt, hogy egy mérce van, és ahhoz hasonlítjuk ezeket az autókat. Csak Péter nagyon határozottan kiállt amellett, hogy nem kell kivételezni, valóban egy mérce van, egy autós van, aki ebbe beleül, vagy ha bele tud ülni, akkor ennek alapján választ autót, és nagyon szigorúan tartotta magát, illetve a szerkesztőségét ahhoz, hogy egy igen magas színvonalhoz mérjük az autókat. Bocsánat. Ez általában is igaz volt arra, hogy milyen színvonalú írások jelenjenek meg. Nagyon igényes volt ebből a szempontból a szerkesztőséggel, és önmagával szemben is természetesen.
Sose érezték az olvasók részéről, hogy olyan vágyakat keltenek, amelyek hát elérhetetlenek?
Nem hinném, mert inkább azt láttuk, hogy az olvasók szerették látni azokat az autókat, amiben aminek örülnek, ha látják, nem hogy beleülhetnek, ha látják egyáltalán, mert olyan ritkák, és valóban nem nagyon közlekednek ezek az autók a magyar utakon. Ez nem kelt irítséget, ez inkább kíváncsiságot kell, legalábbis úgy vettük észre, különösen akkor, hogyha ezeknek a műszaki tartalmával, a gazdaságosságával is megismerkedhettek az újságban.
Mi érdekelte leginkább az olvasókat ez alatt a jó 30 év alatt?
Hát erre én most saját élményt tudok mondani. Azt hiszem 1990-ben tesztelhettem a négyütemű Trabantot. Annál nagyobb érdeklődéssel, mint akkor a magyar utakon nem találkoztam. Volt olyan, hogy úgy éreztem, hogy nem szabálytalankodom, mégis a nyomomban szágult két motoros rendőr, és két sarokkal odébb meg is állított, csak az autóra voltak kíváncsiak, semmi másra.
Hogy lehetett egy, nem tudom másképp mondani, elszabaduló piacon, ahol lehetett szabadon lapot csinálni, kezelni egyrészt az olvasói érdeklődést, másrészt az autó importőrök és kereskedők érdeklődését az iránt, hogy az ő termékük legyen a legjobb, és ezt a labban is lehessen olvasni. Hogy oldotta meg ezt Surányi Péter?
Mégig tartotta magát ahhoz, hogy a valóságot keresi, és azt akarja bemutatni. Az autók tesztelésekor is, de bármiről volt szó, és az olvasót meg leginkább segíteni, informálni, segíteni, ha lehet, vagy ha kell, akkor tanítani, a hirdetésekről leválasztani a mesét, a sok megtévesztő, ma úgy mondanánk fake newsból kihámozni a valóságot, és ehhez tartotta magát. Volt ennek, ha úgy veszük, közvetlen hátránya, mert egyebek közt inkognitó teszteket is végeztünk, például autószervizekben is, és volt, ahol megsértődtek, mert a kritikát nem nagyon fogadták el, és megpróbálták befolyásolni a szerkesztőséget, elsősorban hirdetések kínálásával, még inkább megvonásával, soha nem értek szélte félünkbe.
Ugye Surányi Péter az évautója választásnak is jó régóta tagja volt, nagy tekintélyű tagjának mondták. Ez automatikus folyamat volt egy ilyen, hát a többiekhez képest viszonylag pici piacú országról, vagy valami másnak a következménye?
A sok európai országból volt tagja ennek a zsűrinek, de nem mindegyik országból, és tulajdonképpen a rendszerváltáskor határozta el az akkori zsűri, hogy kiterjeszti néhány közép-kelet-európai országra is ezt a lehetőséget, hogy zsűri tagja legyen valaki, és Magyarországra talán azért esett a választásuk, mert tehát egy kibomló, szép perspektíva előtt álló piac volt, és a Péter pedig könnyű volt megtalálni, mert én mondjuk a kollégájaként mondtam, de azt hiszem, ez kívülről is nagyon jól lehetett látni, hogy nagyon nagy ismerettel rendelkező, széles látóköre van, teljesen jól lehet beleilleszteni az ő szakmai tudását a zsűri kívánalmaiba, és azt lehetett is tapasztalni, hogy a gyárak legmagasabb szintű vezetői is támaszkodtak arra, amit ő az autójukban mondott.
Az igaz, mert ezt én csak másodkézből hallottam, hogy még a legnagyobb gyárak vezető embereinek is megmondta, hogyha nem tetszik neki az adott modell, amit megnézett és kipróbált.
Volt ilyen, sokszor tanúja is voltam ennek, de Gábor is, aki aztán a zsűri tagságot átvette a Pétertől, talán még jobban el tudja ezt mesélni. Illetve nem ezt a zsűrit, de zsűri tag most is.
Hogy kell kezelni? Hogy kell kezelni mondjuk a Mercedes főemberét, amikor az ember kiszáll az autóból, és valami nem smakkol annyira?
Ó, hát én ezt Pétertől tanultam, de szerintem András is egyet ért ezzel. Őszintén, nem kell bántani, de meg kell mondani őszintén az embernek a véleményét. Van, amikor lefagy a mosoly ilyenkor a fejlesztők meg a vezetőség arcáról, de el kell mondani, az a feladatunk, amikor én fiatal újságíró voltam, akkor, és mai napig most itt a az adás előtt gondoltam ezt át, a mai napig szinte naponta visszaidézem Péter útmutatását arról, hogy hogyan kell egy autót tesztelni. Én magam gépészmérnök vagyok, ahogy ő is, autógépész volt, és a következő útmutatást adta a fiatal újságírónak a 90-es évek végén. Ülj bele az autóba, használd úgy, mintha a saját autód lenne a mindennapi életedben. Ha van energiád, időd, lehetőség szerint próbáld ki biztonságos körülmények között szélsőséges helyzetekben, készíts róla jegyzeteket, feljegyzéseket, ő egyébként rendszeresen eleinte diktafonba, aztán a mobiltelefonjába mondta menet közben, akár beszélgetéseket megszakítva, ketten autózva is gyakran előkapta, vagy ott volt a műszerfalon inkább, és belemondta a apró észrevételét az aktuális tesztautóról. Tehát gyűjtsön össze ezeket, rendszerezzen, ezt mondta szó szerint, itt cseng a fülemben a hangján, szűrd át a mérnökségeden, majd úgy írd le, hogy az egyszerű ember abból el tudja dönteni mindenféle szépítés, himmi-humi, simogatás, megbocsátás nélkül, hogy ez az autó milyen. Nem lehet azt mondani, hogy annak, aki ilyet kedvel, ezt is gyakran emlegette, annak, aki ilyet szeretne, annak ez az autó való, aki meg nem ilyet szeretne, annak nem való. Nem ez a feladatunk. A feladatunk az, hogy mondjuk meg, hogy milyen. Nem a véleményünket, a tényeket.
De ez azt jelenti, meg kell próbálni magukat mérnökként beleképzelni egy nem mérnök átlag felhasználó fejébe, nem? Aki csak azt tudja, hogy hol van a indító gomb vagy a kulcs, meg az a kerek az mi előtte. Az összes többiről fogalma nincs.
De ezt is rendszeresen mondta, hogy nem szabad túlmérnökölni a dolgokat, mert akkor leszűkítjük az olvasó közönséget. Van nekünk erre külön rovatunk, ahol a technikai finomságokat elemezzük. Amikor az autókról beszélünk, akkor közérthetőnek, szintén őt idézem, nem gügyögőnek, és nem is egyetemi hajtástechnika előadásnak kell lennünk. Ez a feladatunk, hogy találjuk meg a középutat, de a lényeg, hogy orientáljunk. Mondjuk meg, hogy az az autó, amiben ültünk, milyen.
Hozzátenném még ehhez, igazán a Péter találmánya volt a Pancsert teszt, az elnevezés is, és maga a tartalom is. A legmérnökibb találmány volt a legegyszerűbb a barkás megoldásokkal és a legérthetőbb magyarázatokkal bármilyen jelenségre. Nekem mindig az jutott eszembe, amikor Péter ezeket szervezte és csinálta, hogy az ókori görög tudósok lehettek ilyenek, akik kimentek a tengerpartra, látták, hogy jönnek a hajó, először az árbóc látszik, aztán csak az alja, bármelyik irányból jön, és akkor ebből rögtön rájöttek, hogy minden irányból balejt a tenger, tehát a föld gömbölyű. Valami ilyesmi volt a Pancsert-teszt is, nagyon egyszerű módszerekkel megállapítani, például azt, amivel sokszor fordultak a szerkesztőségünkhöz, hogy miért van az, hogy a magyar benzin rosszabb, mint az osztrák? Amikor Ausztriába megyek, csöndesebb az autó, hosszabb utat lehet megtenni, ezt nagyon sokszor elmondták. És a Péter addig nem nyugodott, ami meg nem találta a módszert, hogy hogy ellenőrize az ilyen állításokat, és megvizsgáltuk az Ausztriában, meg Magyarországon beszerzett benzinmintákat az ő Pancsert-teszt módszereivel, de még hozzáteszem, hogy azt is megszervezte, hogy ezeket a mintákat, persze név nélkül, már mint a márka nélkül, elküldtük egy németországi laboratóriumban, ahol megvizsgálták, de mindeközben elvégeztük a Pancsert-tesztet is. A Pancsert-teszt pedig abból állt, hogy a Péternek volt egy kis egyhengeres Honda Leaf motorja, arra eszkábált egy hosszú pálcikát a tetejére, egy nem tudom milyen flakonból előállított mérőegységet, szépen kalibrálta, egy vezetékkel összekötötte a motorhoz a kimért benzinmennyiséget, és azzal ráült erre a kis motorra, szépen feszesen ült, hogy a légellenállása se változon, ugyanazon a kijelölt úton, ugyanazzal a sebességgel, körözött mindegyik mintával, mindegyikkel legalább háromszor, egy mérés, nem mérés, mondta mindig, és egész napot el tudtunk ezzel tölteni, nagy élvezettel csinálta, közben videózott, fotózott, azok a kollégák is mindig ott voltak, akik nem is voltak részesei a tesznek, olyan jó hangulatú volt ez, és a végén ott álltak az adatok, ami teljesen precíz volt, még ha a módszereket mi Pancsernek is neveztük, az ő szellemes módján, és megállapítottuk, hogy mi a helyzet. Egyébként az derült ki, hogy nincs különbség a különféle országok benzinei.
És a Pancher-teszt meg a német laboratóriumi teszt eredménye, akkor ezek szerint passzolt.
Passzolt.
Tehát ugyanazt csinálta.
Igen. És nagyon sokszor csináltuk ezt így közösen, például mindenféle benzinmegtakarító készülékekkel. Egy időben elárasztották a piacot, mindenféle csodaszerek, óriási megtakarítást ígértek. Szépen sorjában végig Pancher tesztelte őket. Kiderült, ami kiderült, hát elég szomorú volt, mert jó esetben nem okozott túlfogyasztást.
De hogy volt ennyi ideje? Egy Pancher teszt az egy egész napos, ma az újságírók ahhoz vannak szokva, hogy munkaidőben dolgoznak ettől eddig, és utána mennek a dolgukra.
Nem volt munkaidő. Reggel elkezdtük, tartott, amíg tartott, még haza is ment, és megírta nagyon sokszor. Munkaidő éjjel-nappal.
Így van, de nem is volt, én magam nem is éreztem munkának. Ugye én nagyon élveztem előkészíteni, általában együtt készítettük elő a robogót, önmagában ő talán nem inszinuálom, ha elmondom, hogy ő nagyon élvezte, hogy átjött a városon, ami rendszeres ilyen jellegű fogyasztási teszthelyünkbe, többször is végeztünk ilyen Pancher tesztet, amit András mondott, különböző benzinekkel, és hát ez a robogó föl volt díszítve csövekkel, plakonokkal, töltyérekkel, és ugye ő azt nem magával hozta, otthon összerakta a szerkezetet, és átjött a városon. És mindig élvezettel mesélte, hogy hogyan nézték akár a rendőrök, akár a buszsofőr, vagy a buszmegállóban álló emberek, hogy ez meg milyen szerzett két flakonnal, négy töltsérrel és 8 méter csővel az ölében.
Jó kedélyű szerzett, amennyire itt az Inforádióban mi megismertük, gondolom ezt meg tudják erősíteni.
Abszolút. Mindenképpen.
Jó. Köszönöm szépen! Ez elmúlt egy órában Széchenyi Gábor és Földvári András, az Autó főszerkesztője és főmunkatársa volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik.